füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. A hajtű. Nem árulom el sem az ország, sem a személy nevét. Messze, messze történt a dolog, egy forró, termékeny partvidéken. Reggel óta haladtunk a gabonával borított part mentén, a napfénnyel borított tengeren. A hullámok, a puha, könnyű, andalító hullámok tőszomszédságában virágok nyíltak. Meleg volt. A bágyadt hőséget áthatotta a kövér, nedves, termékeny földillata. Mintha csírákat lehelt volna be az ember. Azt mondták, hogy ma este annak a franciának a házában szállhatok meg, aki egy földnyel végén lakik, egy narancserdőben. Ki lehet? Még nem tudom. 10 évvel azelőtt érkezett oda, egy reggel. Földet vásárolt, szőlőt ültetett, gabonát vetett. Ez az ember elszántan és szenvedélyesen dolgozott. Hónapról hónapra, évről évre növelte a gazdaságát, lankadatlanul termésre bírta a dús, szűz talajt, és fáradhatatlan munkájával vagyont szerzett. De úgy mondták, hogy még mindig dolgozik. Hajnalban kell, napestig járja, szüntelen vigyázza földjeit, mintha valami rögeszme sarkalná, kielégíthetetlen pénzvágy gyötörné, amit semmi nem enyhít, semmi nem csillapít. Most láthatóan dús gazdag volt. A nap leszállt, mire elértem a házát. Csak ugyan egy fok végében, narancsfák közt emelkedett. Egészen egyszerű, széles, négyszögletes épület volt, a tenger fölé hajolt. Ahogy közelebb értem, egy nagy szakállú ember jelent meg a kapuban. Köszöntem, és szállást kértem éjszakára. Mosolyogva nyújtotta a kezét. Térjem be, uram, érezze otthon magát. Bevezetett egy szobába, szolgát bocsátott a rendelkezésemre, a társasági ember hamisítatlan könnyed. Ségével és kedves bizalmasságával, azután magamra hagyott ezekkel a szavakkal. Amikor lesz szíves lefáradni, megvacsorázunk. Valóban együtt vacsoráztunk egy teraszon, szemközt a tengerrel. Eleinte erről az oly gazdag, oly távoli, oly ismeretlen országról beszéltem neki. Mosolygott, és szórakozottan válaszolt. Igen, szép ez a föld, de egyik föld se tetszik az embernek, ha távol van a maga szeretett földjétől. Franciaországba vágyik. Párizsba vágyom. Miért nem tér vissza? Ó, vissza is megyek. Lassacskán a francia életről, a körutakról és párizsi dolgokról kezdtünk beszélgetni. Kérdezősködött, mint, aki mindezt jól ismerte, neveket említett, csupa holyat, ami fölkapott név a Vaudeville környékén. Kik járnak mostanában a tortoni kávéházba? Ugyanazok, kivéve a halottakat. Figyelmesen szemügyre vettem, valami halvány. Emlék motoszkált bennem. Ezt az arcot minden bizonnyal láttam már valahol, de hol? Mikor? Láthatóan fáradt, de mozgékony, szomorú, de határozott volt. Nagy, szőke szakálla a mellére borult, néha az álla alatt marokra fogta, és végig csúsztatta rajta a kezét. Kopaszodott, de sűrű szemöldöke volt, és kemény bajusza, mely elvegyült az arca szőrzetével. Mögöttünk a tengerbe bukott a nap, és tűzpárába burkolta a partot. Virágzó narancsfákon tották erős és édes illatukat az esti levegőbe. De ő csak engem jár. Tott, rám szögezte a tekintetét, mintha a szemem mélyén látná, a lelkem mélyén látná annak a széles, árnyas gyalogjárónak távoli, kedves és ismert képét, mely a Madeleine-től a Drouot utcába vezet. Ismeri Vautrellet. Igen, persze, sokat változott. Igen, tiszta ősz, hát Larida Mie, ő a régi, hát a nők. Beszéljen a nőkről. Lássuk csak, ismeri Suzanne Wernert. Igen, nagyon elhízott, vége. Ah, hát Sophie Astier, meghalt. Szegény lány, mert ismeri, de hirtelen elhallgatott. Aztán egyszer elsápadt az arca, és megszólalt, de más hangon. Nem, jobb, ha nem beszélek erről, nagyon megvisel. Azután, mint egy elterelve a gondolatait, fölállt. Bemenjünk. Jó. Előttem ment be a házba. A földszinti helyiségek óriásiak, kopárak, szomorúak voltak, mintha lakatlanok volnának. Az asztalokon tányérok, poharak hevertek, a napbarnított szolgák hagyták szét őket, akik szüntelenül jöttek-mentek ebben a tágas otthonban. A falon két szögön két puska lógott. A sarokban ások, horgászbotok, száraz pálma levelek tűntek föl, mindenféle tárgy, amit csak úgy találomra letettek hazajövetkor, és, ami elmenetelkor, alkalomattán mindig ott hevert az ember kezegyében. A házigazdám mosolygott. Ez egy szám kivetett lakása, vagy inkább tanyája, mondta. De az én szobám tisztább. Gyerünk oda. Amikor beléptem, azt hittem, régiségboltba jutottam, úgy tele volt mindenfélével, képtelen, fura, tarkabarka holmival, melyekről érzi az ember, hogy emlékek. A falakon két csinos rajz, ismert festőktől, kelmék, fegyverek, kardok és pisztolyok, majd épp a fő falkeret közepén egy aranyjal szegett, fehér atlasz négyszög. Meglepetéssel léptem közelebb, hogy jobban lássam, és észrevettem, hogy egy hajtű van a csillogó kelme közepébe szúrva. A házigazdám a vállamra tette a kezét. Lám, mondta mosolyogva, ez az egyetlen holmi, amit megnézek itt, és az egyetlen, amit 10 év óta látok. Pruthomme úr kijelentette, ez a kard életem legszebb napja, én pedig elmondhatom, ez a hajtű az egész életem. Valami semmit mondó frázison törtem a fejemet, végül ezt jegyeztem meg. Szenvedett egy nő miatt, hirtelen válaszolt, inkább azt mondja, hogy nyomorultul szenvedek, de jöjjön ki az erkélyre. Az imént már a nyelvemen volt egy név, de nem mertem kimondani, mert ha azt válaszolta volna, hogy meghalt, ahogy Chopier Astierról mondta, még ma szétlocsantottam volna az agyamat. Kimentünk a tágas erkélyre, ahonnan két öböl volt látható, az egyik jobbról, a másik balról, magas, szürke hegyek karéjában. Alkonyóra volt, ilyenkor a lenyugodott nap már csak égi vízfényekkel világítja meg a földet. Ismét megszólalt, él még Jeanne de Limours, a szeme az enyémbe merett, telverezkető aggodalommal. Elmosolyodtam, de mennyire, csinosabb, mint valaha, ismeri, igen, habozott, bizalmasan, nem, megfogta a kezemet. Beszéljen róla, nincs róla semmi mondani valóm. Párizs egyik legbájosabb és egyik legkedveltebb asszonya, vagy inkább szép lánya. Kellemes, királynői életet él, kész, úgy mormolta, szeretem, mint ahogy azt mondta volna. Meghalok majd hirtelen. Ah, 3 évig szörnyű és gyönyörűséges volt az életünk. 5-6-szor majdnem megöltem. Ezzel a hajtűvel akarta kiszúrni a szememet, amit itt lát. Nézze csak itt ezt a kis fehér pontot a bal szemem alatt. Szerettük egymást. Hogy írhatnám le ezt a szenvedélyt? Nem értené meg. Biztos van egyszerű szerelem, 2 szív, 2 lélek közös felbuzdulása. De bizonyára létezik szörnyű, kegyetlenül gyötrő szerelem is, 2 olyan összeférhetetlen lénynek legyőzhetetlen összefonódása, akik imádva gyűlölik egymást. Ez a nő 3 év alatt tönkretett. 4 millióm volt, mint fölélte, csendesen, nyugodtan, elmajszolta azzal a nyájas mosolyával, amely, mintha a szeméből csordult volna az ajkára. Ismeri, van benne valami ellenállhatatlan, de mi, nem tudom, az a szürke szeme, amelynek tekintete úgy hatol belénk, mint a fúró, és bennünk is marad, mint a nyilvessző horga. Inkább az a nyájas, közömbös és megejtő mosoly, amely úgy ül az arcán, mint egy álca. Lassú bája fokozatosan jár át bennünket, úgy árad belőle, mint a parfüm, magas termetéből. Mely alig ringjárás közben, mert mintha inkább siklana, mint lépegetne, kissé vontatott, kedves hangjából, mely, mintha mosolyának muzsikája volna, a mozgásából is, mindig mértéktartó, mindig megfontolt mozgásából, mely olyan harmonikus, hogy megrészegül tőle a szem. 3 évig csak őt láttam a világon, hogy szenvedtem, mert fűvel fával megcsalt, miért? Semmiért, csak hogy megcsaljon. És, amikor megtudtam, és, amikor leringyóztam és lenémbereztem, nyugodtan bevallotta. Talán házasok vagyunk? Kérdezte. Mióta itt vagyok, annyit gondoltam rá, hogy végül is megértettem. Az a lány az újból megtestesült Manon Leszcaut. Manon, aki nem tud csalás nélkül szeretni, Manon, akinek szerelem, gyönyör és pénz egyet jelent. Elhallgatott. Aztán pár perc múlva, amikor az utolsó vasamat is elherdáltam rá, csak ennyit mondott. Tudja, kedvesem, én nem élhetek levegőből és várakozásból. Nagyon szeretem magát, jobban szeretem, mint bárkit, de élni kell. A nyomor és én sose fogunk jól összeférni. De ha elmesélném önnek, milyen szörnyű életem volt mellette, ha ránéztem, épp úgy szerettem volna megölni, mint megcsókolni. Ha ránéztem, őrjöngő vágyat éreztem, hogy kitárjam a karomat, megöleljem, és megfojtsam. Volt benne, a szeme legmélyén valami álnok és megfoghatatlan, amitől gyűlölnöm kellett. És talán ezért szerettem annyira. Ő benne hatalmasabb volt a nőiesség, a gyűlöletes és tébolyító nőiesség, mint minden más asszonyban. Áradt, túláradt belőle, mint valami részegítő és mérges folyam. Nő volt, inkább, mint valaha is bárki. És, lássa, ha elmentem vele valahová, olyan szemmel nézett minden férfira, mintha egyetlen pillantással mindnek odaadná magát. Elkeserített, de ezzel is. Csak jobban magához láncolt. Ez az asszony csak végigment az utcán, és hiába nem akartam, hiába nem akarta, mindenkié volt, mert ilyen volt a természete, bár szerényen és nyugodtan viselkedett. Érti, micsoda gyötrelem, színházban, étteremben úgy éreztem, a szemem láttára ölelik, és mihelyt magára hagytam, csak ugyan ölelték is. 10 éve nem láttam, de jobban szeretem, mint valaha. A földön szétterült az éjszaka, a levegőben narancsillat lebegett. Viszont látja? Kérdeztem tőle, de mennyire? Válaszolta, itt most földben, készpénzben 7-800 ezer frankom van. Ha ki lesz a millióm, mindenemet eladom, és útra kelek. Ebből meg leszek vele egy évig, egy egész, hosszú évig. Akkor Isten veled, világ, becsukom a boltot. Hát azután, kérdeztem tőle, azután nem tudom, mindennek vége lesz. Talán megkérem, hogy fogadjon fel szobainasnak.